Pálapostól mondja, a teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanítása, a fedése, a megjobbítása, az igazságban való nevelése, hogy az Isten embere teljes mértékben alkalmas, és minden jó cselekedetre felkészítekedem. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 24. Zsoltárunkat keressük ki énekes könyvünkből. 24. Zsoltárunknak a legelső versét énekeljük fennállva. A 24. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Az Úr bírja egyetemben.
A mi együttlétünknek és a mi Isten tiszteletünknek megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érette, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg az élő Istennek igéjét, folytatva a sorozatunkat Pál apostol életéről, a következő ige szakasz, amelyhez értünk, írva található az apostolok cselekedeteinek a könyvében, a 20. fejezetnél járunk, most a 3. verstől olvasom a 12. versig. Tehát az igehely, apostolok cselekedetei, 20. fejezet, a 3. verstől hallgassuk az igét, a 12. versig olvasom. 3 hónapig tartózkodott ott, mivel azonban a zsidók merényletet terveztek ellene, amikor hajóra akart szállni Szíria felé, Pál úgy döntött, hogy Macedónián át tér vissza. Elkísérte őt a béreai Szópatér, Pirosztia, a tesszalonikaiak közül pedig Arisztarkosz és Szekundus, a derbéi Gájusz és Timóteus, valamint az ázsiai Tükikosz és Trofimosz. Ezek előre mentek és Troászban vártak ránk. Mi pedig a kovásztalan kenyerek napjai után elhajoztunk Filippiből, és 5 nap múlva érkeztünk hozzájuk Troászba, ahol 7 napot töltöttünk. A 7. napján pedig, amikor összegyűltünk, hogy megtörjük a kenyeret, Pál prédikált nekik, és mivel másnap már el akart utazni, a tanítást egészen éjfélig meghosszabbította. Elég sok lámpás volt abban a felső szobában, ahol együtt voltunk, egy Eutikosz nevű ifjú pedig, aki az ablakban ült, mély álomba merült, mivel Pál sokáig prédikált, és az álomtól elnehezülve leesett a 3. emeletről, úgyhogy holtan szedték fel. Ekkor Pál lement, ráborult, átölelte, és ezt mondta: ne zajongjatok, mert a lelke benne van. Azután felment, megtörte a kenyeret, evett, és még sokáig egészen víradatig beszélt hozzájuk, majd útnak indult. A fiút pedig élve hozták fel, és egészen megvigasztalódtak. Eddig az Úr írott igéje. Áldja meg az Úr Jézus az ő igéjét, annak olvasását, hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását és a továbbadását is. Helyünkön maradva jeltek, imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy olvashatjuk és hallhatjuk a te igédet. Köszönjük azt a csodát, amelyet az emberi értelem alig tud felfogni, hogy a Biblia sorai közül egy élő Isten szólít meg bennünket. Te beszélsz velünk az igény keresztül. Te vagy az, aki megérintesz, te vagy az, aki magadhoz akarsz vonni, megmenteni bennünket az örök élet számára. Áldott légy azért, hogy te szeretsz bennünket örökké való szeretettel. Köszönjük, Urunk, hogy amikor mélységben járunk, bánatban vagyunk, betegek vagyunk, vagy csak ennek a világnak gondjai, terhei nyomasztanak, akkor is jöhetünk hozzád. Oda menekülhetünk te hozzád, szárnyaid árnyékába, ahogy mondja a zsoltáros, imádságban kijönthetjük te előtted szívünket, és te megvigasztalsz bennünket. Szeretnénk eléd hozni a gyászoló szívű családot, akik tegnap megálltak a ravatalnál, és búcsút vettek szeretett családtagjuktól. Ma elhozták szívük gyászát, elhozták panaszukat, imájukat te eléd. Rád néznek az ő szemeik. Ő értük könyörgünk most. Vedd őket körül mennyei reménységgel, mennyei vigasztalással, avval a reménnyel, amelyet a kereszténységnek adtál, avval a reménnyel, hogy aki hisz Jézusban, élni fog örökké. Vigasztald meg őket a feltámadás csodájával. Vigasztald meg őket avval a békességgel, amely Jézus szívéből származik, és csak a tanítványainak adja. Áld meg őket ezekkel, és emeld fel őket a mélyből. Add bízzuk rád a betegjeinket, Urunk, a gyülekezet szenvedőit, nyomorultjait, akik testi fájdalmak között, szenvedésekben élik napjaikat. Te érints őket is. Légy áldott gyógyítójuk, orvosuk. Hadd tapasztalják meg, hogy egy élő Isten segíti fel őket, a testi bajokból is. Köszönjük, hogy igét készítettél nekünk mára. Tedd készé a mi szívünket is, megértsük, jól értsük, befogadjunk téged, és életünk legyen általad. Taníts és vigasztalj, fedj, de emelj fel, Urunk. Beszélj velünk szívhez szólóan. Köszönjük, hogy az Úr Jézusban eljöttél, te az Isten közénk, megváltottál, hogy mi élhessünk örökké. Áldott légy mindenért. készüljünk testvérek énekszóval az ige hirdetés hallgatásához, mégpedig a 460-as dicséretünket keressük ki az énekes könyvből, annak a legelső versét énekeljük. 460-as dicséretünket keressük ki, és annak a legelső versét énekeljük. Így kezdődik a 460-as énekünk első verse, amint vagyok sok bűn alatt. Bizonságtételem alapigéjét olvasom előttetek, Pál apostol Rómába írt leveléből, római levélből egyetlen egy mondatot fogok olvasni, ez pedig a 10. fejezetének a 17-es verse. Tehát az alapige római levél, 10. fejezet, a 17-es verset olvasom. A hit tehát hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által. Még egyszer olvasom. A hit tehát hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, ahol Isten jelen van, ahol az emberek Isten jelenlétében akarnak élni, Jézust követik. Közösségben vannak, mégpedig a hitnek a közösségében. Ott történik az ember jellemében, az egész lényében igazi változás, igazi formáltatódás, és a Biblia bizonsága szerint ott történhetnek csodák. Isten ott mutatja meg hatalmát, nevének dicsőségét, mert ott őt szeretik, tisztelik, és az ő nevét segítségül hívják. Amikor Pál apostol életét olvassuk vasárnapról vasárnapra, szüntelenül ezt látjuk. Pál apostol viszi azt a Jézust, a Jézusról való örömhírt az emberekhez, és ahol ez az örömhír befogadásra talál, ott életek változnak meg, életek újulnak meg, lesznek mássá, tisztává, lesznek az Úr Jézus tanítványaivá, és Isten mindig megáldja, megdicsőíti nevét a tanítványaik között. A történet, ahova most értünk a sorozatban, folytatás ugye a múlt vasárnapinak, az efézusi események után ugye Pál tovább indult, végig járt a Macedónia és Görögország gyülekezeteit, amelyeket korábban alapított, és emlékszünk még a múltkori eseményekre, hogy úrgyilkosok merényletet terveznek Pál apostol ellen, és ő nagyon bölcsen úgy dönt, hogy akkor hát a kikötőbe akarják a merényletet, akkor ő nem hajóval fog menni, nem adja meg az ellenségeknek ezt az örömöt, hogy őt megölhetik. Ő gyalog megy, 7 utitársa kíséri el, de néhány másik utitárs hajóval megy. Így olvassuk, hogy miközben akik gyalog mentek, ugye 2 nap alatt már Tróászba értek, aki pedig hajóval ment a társaik közül, ők nekik 5 nap volt ez az úti idő, meg kellett egymást várni. Ezért írja Lukács a Szentíró, hogy hát bevártuk egymást Tróászban, és ott közösen 7 napot töltöttünk együtt. 7 áldott nap. És itt már érezhető a történetben, hogy Pál is tudja a lélek által, hogy ezekben a gyülekezetekben többször nem lesz. És látni fogjuk majd az élete korán további részében, hogy őt aztán Jeruzsálemben elfogják, bebörtönzik, és éveket tölt börtönben ártatlanul. Úgyhogy itt is elbúcsúzik, ebben az utolsó ilyen búcsúzásos hétben érezhető, hogy Pál mindazt az intést, mindazt a tanítást, amit a lelkében hordoz, át akarja adni a hívőknek. Úgyhogy a tróászi keresztényeknek a 7 első napján, ugye ez a vasárnap, amikor összejönnek, nagyon hosszan prédikál. Belenyúlik az estébe, egészen éjfélig prédikál, aztán történik egy rettenetes tragédia. Van egy ifjú, a 3. emeleti teremben van a gyülekezeti alkalom, Eutikosznak hívják ezt az ifjút, ő is a gyülekezet tagja, az ablakban ül, onnan hallgatja Pál beszédét, de az álomtól elnehezül a szeme, elalszik, majd kiesik alvás közben a harmadik emeleti ablakból. Így írja a Lukács, az orvos, hogy holtan szedték fel. De Pál apostol ráborul, imádkozik érte, és Isten csodát tesz. Egészen hajnalig prédikál még Pál, hajnalig van az úrvacsorás Isten tiszteletük Troászban, és egészen megvigasztalódnak, hogy feltámad ez az ifjú, élve hozzák fel, úgyhogy a troászi keresztjének bizonyságot nyernek Istentől, hogy az a Jézus, akinek az igéjét befogadták, hatalmas szabadító Isten, aki életük minden idejében őket támogatni fogja, segíti, és aki ő benne hisz, az nem csalódik. Eddig a történet, és nézzük a tanulságokat, nézzük mindig a történet mögötti igazi tanítást, amelyet gyakorlattá válthatunk a saját életünkben. Az első ilyen tanulság, amit a bevezetőben is megfogalmaztam, hogy csak ott történik igazi változás, ahol Isten igéjét hirdetik, ahol az Úr jelenlétében vannak együtt a testvérek. Itt van igazi formálódás. Ne gondolja senki, hogy mássá leszünk, ha televíziót nézünk. Mássá leszünk, hogyha ide-oda a világba valamilyen tanfolyamra beiratkozunk. Csak az Isten jelenlétében történik az ember bensőjében igazi változás. Új szívet csak Jézus tud adni. A bűntől megtisztítani. A régi életettől, megkötözöttségeitől szabadítani csak Jézus tud. Semmilyen tanfolyam, semmilyen magas képzettségű ember itt ezen a világon szabadítani nem tud bennünket lelkileg, csak Jézus. Hogyha szeretnél változni, ha vágysz arra, hogy a te életed mássá legyen, tele legyél békességgel, a nyomorúságok között is egy élő Isten támogatását tapasztald, akkor keresd Jézust. Légy az ő jelenlétében. Legyen drága neked minden olyan alkalom, amikor Jézus igéjét hallhatod, legyél ott a gyülekezetben, ahol az igéjét hirdetik, oda-haza ne kallódjon a Bibliád valamelyik polcon, hanem vedd gyakran a kezedbe és olvasd azt. Helyezd az életedet Jézus jelenlétébe, és meglátod, hogy változni fogsz. Meg fog változni a szíved, csodálatosabbá lesz a jellemed, mert Isten vesz téged a kezébe. Amikor Pálnak az utitársairól írunk, és kell itt látni egy kis közösséget, és ennek megint van néhány gondolata, amit ad elénk. A múlt vasárnap mondtam, hogy Pál utitársainak a neveiből, meg a származásából kiderül, hogy más-más népből, más városból származtak. De ilyenkor mindig van egy kis feszültség, talán egy kis súrlódás is van azok között, akik nem pont ugyanolyan háttérből érkeztek, és itt el van nekünk rejtve néhány drága tanítás. Az első ilyen drága tanítás itt a közösségben Pál utazásai és utitársai témájában az adott szónak a témája és tanítása. De megbeszélik, hogy Troászban találkozunk, Pállal néhányan mennek gyalog, néhányan hajóval mennek, és más időt vesz igénybe ez az utazás, de kell egymást várni Troászban. Olyan különös dolog ez, hogy ma már az adott szó sajnos nem sokat ér. A mai világban már mindenhez papírt kérnek, kérik az aláírásodat, mert egy ilyen világban élünk, ahol az adott szó nem sokat ér. Az ókorban majd látni fogjuk Pál életénél, hogy az adott szót olyan komolyan vették, senkinek eszébe nem jutott, hogy a másik lódít. Pált, amikor vallatni akarják a római börtönben, csak annyit mond a smasszernak, hogy egy római polgárjogú embert akartok megkínozni. És elállnak, mert a római jog szerint, akinek római polgárjoga van, nem volt mindenkinek ilyen a birodalomban, nem volt szabad vallatni. Nem volt szabad bírósági tárgyalás nélkül elítélni, annak járt az ügyvéd, egy csomó kiváltsága volt. Eszébe nem jutott a smasszernak meg a római századosnak, hogy így akar kibújni ez a Pál a kínzás és a vallatás alól, hanem komolyan vették, hogy hú, ez egy római polgár, megijednek és elállnak a vallatástól. próbáljon ma valaki papír nélkül állítani valamit magáról, nem veszik komolyan. Milyen a mi adott szavunk? Milyen a mi adott szavunk? Egy falusi lelkész voltam, hát talán már egy 18-20 éve történt az eset, hogy jegyes pár bejelentkezett, esküvőt kértek, meg volt a dátum, elérkezett az esküvő napja, anyakönyvet kitöltöttem, fölkészültem, prédikációt írtam, beöltöztem palázba, bemegyek a templomba, várok, nász nép sehol, ifjú pár sehol. Nem tudtam, mit évő legyek, van, hát ilyen még nem volt, hogy nem jelennek meg az ifjú pár, de gondoltam, megcsúsztak a hivatalban, vagy valami. Hát vártam negyed órát, fél órát, gondoltam, hogy fölhívom az illetőt, hogy hát akkor mégis mi van. Hát fölvett egy álmos hang a telefont, hogy ja, tiszteltes úr, hát úgy meggondoltuk magunkat, nem házasodunk össze. Hát nem kellett volna esetleg ezt jelezni, hogy akkor megváltozott a dolog. Ó, hát nekik ez nem jutott eszükbe. De milyen az adott szó? Már egy ilyen világban élünk. Hát testvér, ez a történet kicsit megkérdez bennünket is, hogy a te adott szavad milyen? Ha valamire igen mondasz, az igen, ha nemet mondasz, az tényleg nem, megbízható vagy-e a te szavadban. Pál utitársai nem úgy gondolták, hogy megbeszéltük, hogy Troászban találkozunk, és mégis elmegyünk turista útra másfelé, hanem tartották a szavukat. Troászban találkoztak. Olyan jó rájuk nézni, hogy ők betartották a szavukat. Aztán ebben is van egy kis tanítás. 5 napig tart a hajóút, a gyalogút idejét még Pál második missziói útjáról tudjuk. Az apostolok cselekedetei 16-11-ben olvassuk, hogy ugyanezt a távolságot akkor gyalog 2 nap alatt tette meg. Ezért kellett ugye bevárniuk egymást. És a várás türelmet igényel. Hogyha várni kell valamire, ha várni kell valakire, az türelmet igényel. Van-e nekünk türelmünk? Ahol közösségben élnek az emberek, ott nagyon gyakran megpróbáltatik az embernek a szíve. Mennyire vagyok türelmes, vagy éppen nem. Mennyire hordozom el a másikat, vagy éppen nem tudom. Ezek az utitársak szerették egymást. Elhordozták egymást. Nem zajongtak, hogy hát hol vannak már a többiek, hanem türelmesen tudtak várni. És ugyanígy el van rejtve itt, ebben a kicsinke tanításban, ugye 7 napot töltenek együtt Troászban, valószínűleg Pált és úti társait egy helyen szállásolták el a testvérek. Ilyenkor ugye lehet, hogy kicsit zsúfolt a szállás, be kellett tolni még néhány ágyat, vagy valami kis matracot, és azon helyezték el őket. 7 napig, amikor együtt vagy másokkal, akkor igazán próbára teszi az embert azt, hogy mennyire tudjuk elhordozni azokat, akiknek más a bioritmusuk, más a mentalitásuk, más szokásokból jönnek, vagy éppen a másik horkol, én meg nem horkolok. Amikor együtt vagyunk, akkor ez alkalom a szeretet gyakorlására, a tapintat gyakorlására, alkalom a másik elhordozásának megvalósítására. Mindenképpen le kell szögeznünk, hogy a közösségnek, az igazi közösségnek nevelő hatása van. A keresztény közösségnek, és higgyétek el, bármilyen közösség van a világon, van nevelő hatása. Ha össze vagy zárva valakivel, ha együtt kell táboroznod, kollégiumban lenned valakivel, valahol nevelő hatása van a közösségnek. De haladjunk tovább. Búcsú összejövetel Troászban. Vasárnap jönnek össze a testvérek, ugye a 7 első napján, a 7. nap a szombat, bibliai számolás szerint, és itt megint el van rejtve egy tanítás. A múltkor a tanítvány képzőn jött elő, amikor beszéltünk az adventista felekezetről, hogy vannak keresztény felekezetek, amelyek ragaszkodnak az ószövetségi szombat megtartásához. Kikerestük azokat az igéket, közte van ez az apostolok cselekedetei 20. részében levő ige is, amely azt bizonyítja, hogy Jézus feltámadása után a keresztény közösség nem szombaton jött össze, hanem vasárnap. A 7 első napján tartották az összejöveteleket. több ígét találunk erre az új szövetségben, úgyhogy legyünk mi is biztosak abban, hogy így cselekedtek az apostolok, az apostoli korban, az egyházatyák is, nem emberi találmány, hogy a szombat vasárnapra lett áttéve, hanem az ős keresztény egyház így látta jónak, a zsidó nép szombatja helyett, Krisztusra emlékezve, feltámadására megemlékezve az ő gyülekezetük, kezdettől fogva vasárnap jött össze a hét első napján. Így tesznek Tróászban is a keresztények, ez az a nap, ami után Pál már tovább utazik, többet itt nem lesz, és egészen hosszan prédikál. Hát tudjuk, hogy a nagyon hosszú beszéd, az nagyon el is tud fárasztani, nem szabad ennek az idővel való visszaélésnek, ugye, ha egyetlen egy ige hirdetőnél sem ennek a csapdájába belesni, de vannak kivételes esetek. Itt a Biblia egy ilyen kivételes alkalomról ír, Pál utoljára van itt. Ez az utolsó alkalom, hogy a tróászi keresztényeket taníthatja. Mindaz, ami benne van a lelkében, mindaz az intés, tanítás, figyelmeztetés, buzdítás, azt ő elmondja. Tovább akarja adni mindazt, ami az ő szívében van. És látunk itt még néhány drága tanítást. Isten igének a hirdetésénél meg kell állnunk. Róma 10.17-es igéjét olvastam fel a mai történetünkhöz. Ez így hangzott, hogy a hit pedig hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által. Ez a mondat tanítja nekünk, hogy honnan fakad a hitünk. A Biblia nagyon komolyan elmondja, hogy nem mindenkinek van hite. Nem mindenkinek van élő hite. Sokféle hit van ezen a világon, van holt hit is, avval nem lehet bemenni a mennybe. Van élő hit is, na avval be lehet menni a mennybe. Rengetegféle hite van az embereknek, nem mindegy, miben hiszünk, mit hiszünk. Igazi élő hit csapott van, ahol Isten igéjét hallgatják. A hit hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által. Tehát a legelső momentum a Krisztus beszéde, a Biblia szava. Írva vagy hirdetve a Biblia szava, ott támad először lelki hallás, hogy elkezdem megérteni a Biblia szavát, hogy jé, megértettem, és így vannak az Isten dolgai. És miután van lelki hallásom, Isten szent lelke munkálja a szívemben a hitet. A hit ajándék. Isten ajándéka a ráfigyelőnek, az őt keresőnek, az Isten felé odaforduló embernek, Isten ajándékozza a hitet. Legyen neked hited. Drága ajándékként vedd el az Istentől, mert elkészítette neked. Alig várja az Úr, hogy te ő hozzá tartozz. És ha te odafordulsz hozzá, keresed őt, kiáltasz hozzá. Nem baj, ha kételkedve vagy kétkedőn vagy gyengécskén, kiálts hozzá, beszélj vele. Mondd el minden nap imádságodat neki. Hallgasd az ő igéjét, mert az Isten igének a hirdetése, hallgatása alatt épül, születik meg a szívünkben a hit. És legyen kincs neked az a hit, ami a szívedben fogan. El ne add azt semmiért. Meg ne tagadd a te hitedet semmiért. Semmi előnyért ne adjátok oda a hiteteket. Hatalmas kincs ez. Ezzel mehetünk be a mennybe. Akinek nincs hite, nem fog bemenni a mennybe. Isten arra hívott el mindannyiunkat, hogy higgyünk Jézusban, és ebben a hitben örök életünk legyen. Bemehessünk abba a csodálatos országba, amelyet Jézus Krisztus készített az őt szeretőknek. Beszél erről Jézus. Hatalmas reménységünk ez, hogy van mennyország. Jézus az egyetlen autentikus személy, akinek a mondatait, gondolatait ebben a témában meg kell hallgatnunk. Ő járt egyedül a más világon. És ő eljött közénk. Ő elmondta, hogy mi van az Istennél. Milyen az Isten országa. Mi van a halál után. Ezt egyedül ő tudja. Itt nincs más, akármilyen tudós állítana más, hogy mire jött rá a fizika törvényei alapján, ő nem hiteles személy ebben a témában. Csak Jézus. Jézus arra hív el, hogy higgy ő benne, és örököld azt a csodálatos országot a mennyben, amelyet Isten elkészített azoknak, akik Jézust befogadják. Le ne maradj a legnagyobb lehetőségedről. Hogy az Isten országában ott élj majd örökkön örökké a földi vándorút után. Aztán itt van az úrvacsora tanításáról is egy gondolat. Úrvacsorás Isten tiszteletet tartanak. Ugye megtörténik ez a tragédia is, Eutikosz halála, de miután Pál imádkozik, fölviszik ugye az emeletre, folytatja az ige hirdetést, megtörik a kenyeret, mondja a Biblia, vagyis úrvacsorát vesznek. Mi is tanuljuk meg ebből, hogy az úrvacsorai alkalmak áldott drága alkalmak, kivételes alkalmak. Mi a református egyházban évente 6-szor úrvacsorázunk. Római katolikus testvéreinknél a szent áldozás minden misén van, nálunk 6-szor. Legyenek ezek ünnepnapok a mi szemeinkben. Éljünk vele. Lássuk meg abban, hogy az úrvacsorában az úrvacsorai jegyek emlékeztetnek bennünket Jézus evangéliumára. Hogy mit tett az Isten értünk. Hogy eljött Jézusban, és maga az Isten szenvedett értünk bűnös emberekért. Engedte, hogy az ő testét törjék össze, pusztítsák el, öljék meg abban az ítéletben, amiben nekünk kellett volna összetöretni, elpusztulni, nekünk kellett volna az ítéletet elhordozni. Isten fia helyettünk elszenvedte. Átvette rólunk, ő bűnhődött, hogy téged felszabadítson az ítélet alól. Ő bűnhődött, hogy neked a kegyelmet juttassa, és az örök életet adhassa. Az úrvacsora erre emlékvacsora. Ez az, amire hív, emlékeztet minket minden úrvacsorai alkalom. És most nézzük Eutikosz történetét, íme egy ifjú, aki keresztény lesz, ott van a troászi gyülekezetben, de elnyomja őt az álom. Eléggé balgán ő az ablakban ül. Onnan hallgatja Pál apostolt, és miután elalszik, ott elveszi az ember a kontrollt, hogy éppen hol van. Az álomban ő kizuhan az ablakból, leesik a harmadik emeletről, bele is hal, majd az Úr Jézus feltámasztja őt. Eutikosz történetében is találunk néhány tanítást, amelyet hazavihetünk, és amerre odafigyelhetünk. Az első ilyen gondolat, hogy a gyülekezeti helyen történik ez a tragédia, és ebből megtanulhatjuk, hogy bizony még a legáldottabb helyeken is történnek tragédiák. Ne gondoljuk azt, hogy bizonyos helyeken nem történhet velünk semmi. A legáldottabb helyeken is történhetnek bajok, tragédiák, de Isten ott van velünk. Isten szeme mindent lát és mindent tud az ő szíve, rábízhatjuk magunkat őre. Mi volt ennek a tragédiának az oka? Hát egyértelműen Eutikosznak az a bölcstelensége, amely sokszor az ifjainkra jellemző, és az ifjú generációra jellemző. A gyermekek, az ifjak nem veszik olyan komolyan a veszélyt, mint egy felnőtt ember. Nem tudnak sokszor olyan éretten gondolkodni, és olyan előrelátóan cselekedni, dönteni, ahogy az élet szabályai szerint illenék. Így az ő vigyázatlansága volt ennek az oka. Beleült az ablakba este, ott elaludt, és hát onnan kifordult álmából az ablakból, és így zuhant le. Te tanuld meg, hogy legyél bölcs, járj megfontoltan, próbálj előre látóan gondolkodni, és te vigyázz életedre. Vigyázz a testedre, és vigyázz a lelkedre. Eutikosz belehal ebbe a zuhanásba. Egy gyülekezeti alkalmon, hogyha meghal valaki, bizonyára nagyon megrémültek, megijedhettek a troászi testvérek. Itt van Pál, az apostol, itt van egy áldott alkalom, és valaki meghal. Nagyon megrendülhettek a troásziak. De Isten tudta ezeket a dolgokat, és csodát tesz troászban. Élve hozzák fel az ifjút, visszaadja Isten ennek a fiúnak az életét, és egészen megvigasztalódnak, így mondja a Biblia. Isten ott tesz csodát, ahol az ő nevét megdicsőítheti, és ott tesz csodát, ahol fontos, hogy a pogány környezetben az Úr neve ne legyen gyalázva. Képzeljétek el, hogyha a pogányok megtudták volna Troászban másnap, hogy hát a keresztény összejövetelen valaki meghalt, akkor egész Troászban ez lett volna a pletykának a témája, hogy hát na, oda ne menjetek, hát ott még az összejövetelen is elpusztulnak az emberek, de Isten megvédi őket, pajzsa ennek a gyülekezetnek. Tudja, hogy milyen rosszul jött volna ki ez, ha híre megy, Isten visszaadja ennek az embernek, Eutikosznak az életét. Pál apostolt nézve pedig azt láthatjuk, hogy ő tényleg Istennek az ember. Nem tolja magát előtérbe, nem azt mutatja, hogy ő teszi a csodát, hanem Jézusra irányítja a troásziak figyelmét. Felhozzák, ráborul, imádkozik, mondja, hogy ne zajongjatok, a lelkem még benne van, és folytatja a tanítást. Megtörik a kenyeret, képzeljétek el, hogy ott van valahol talán egy padra letéve Eutikosz, és úrvacsorai közösségben együtt vannak, éneklik az Istent magasztaló énekeket, imádkoznak, és észreveszik, hogy Eutikosz fölül, fölkel, Isten visszaadta az életét. Ott élhetik át a tanítványok a csodát, hogy valóban mindent Istenre bíznak, és ő az egyetlen reményük és menedékük. Megvigasztalja Isten az ő népét. Látjuk egyébként Pál életéből, hogy nem szokott Isten minden helyzetben csodát tenni. Ez az ő titka, hogy miért nem. Pál egyik levelének a végén írja, hogy Trofimoszt Milétoszban hagytam betege. Nem azt írja, hogy őt is meggyógyítottam, hogy ott is csoda történt. Azt látjuk a Szentírásból, hogy van, akik átélik ezt a csodát, van, akik nem. Nekünk Isten akaratának békességgel történő elfogadása jut. Elfogadni az ő akaratát, megbékélni abban, hogy igen, Uram, te mindent tudsz, és te soha nem követsz el hibát. Végezetül az Úr Jézusra figyeljetek. Istennek a fia, aki az egész történelemben a legcsodálatosabb személy. Mi az, amit hozott Jézus nekünk? Elhozta közénk az Isten örökké való szeretetét. Elhozta közénk azt a tanítást, amely által örök életünk lehet. Jézus evangéliuma nélkül nem élhetnénk örökké. De ha te ismered Krisztus evangéliumát, élni fogsz örökké. Elhozza bűneink bocsánatát. Ott a Golgotán ezért szolgált Isten fia. Magára vette a te bűneidet is, az enyémeket is. Megbűnhődött azokért, hogy az utolsó ítélet napján, aki benne hisz, annak ne kelljen ítéletre menni. Annak beszámítja Isten, hogy ez az ember hitt abban, hogy Jézus az ő bűneiért már megbűnhődött. Ő rajta nincs mit számon kérni. Ezt a hitet keresi Isten rajtunk. Ezt a hitet munkálja az ő szent lelke mi bennünk. Hidd el, hogy a te bűneidért Jézus Krisztus ott a Golgotán eleget tett. Föláldozta magát, hogy téged megmentsen a büntetéstől és a kárhozattól. Aki hisz a fiúban, Jézusban, örök élete van a benne való hit által. Isten pecsétettet Jézusnak erre a szolgálatára. Jézus Krisztus feltámadása, ez a hatalmas pecsét, hogy az Atya elfogadta a világ bűneiért bemutatott áldozatot. Megpecsételte, hitelesítette, hogy ez az áldozat minden bűnösért elégséges. Aki erre hivatkozik, akinek a hite Krisztus golgotai áldozatára támaszkodik, az az Isten gyermekévé lesz, és élni fog örökké. És végezetül mit hozott Krisztus? A Szentírást. Isten igéje azóta írott formában milyen lehet. Becsüljétek, szeressétek a Bibliátokat. Olvassátok. A hit hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által. Ott soha nincs hit, ahol a Bibliát soha nem olvassák, nem hallgatják. Csak ott van hit, és ott lesz örök élet, ahol a Biblia szava hallgatva van, olvasva van, és a szívbe kerül. Legyen ott a te szívedben Istennek az igéje. A mai záró történet, egy példa történet, utána majd elmondok egy igazi kicsi történetet is, úgyhogy két záró történetünk van. A példa történet szerint élt egy kőfaragó, aki mindig elégedetlen volt önmagával. Semmiben nem találta meg a maga életének a teljességét. Úgy gondolta, hogy mindig lehetne valami más, mások a körülmények, más lenne ő. Amikor faragta a nagy követ, kopogtatott a sziklán, észrevette, hogy nem sokkal a közelében van egy nagyon gazdag kereskedő. Mekkora vagyona van, mennek oda hozzá az emberek, milyen szeretettel köszöntik, mindenki tőle vásárolja a portékáit, és felsóhajtott a példa történetben ez a kőfaragó, hogy bárcsak gazdag kereskedő lehetnék, és csodát csodájára gazdag kereskedővé változott. Egy nagy boltba árulta a portékáit, mindenki ő előtte hajlongott meg, gazdagságáért tisztelték, aztán észrevette, hogy a boltja előtt elmegy egy magas rangú hivatalnok, akit szolgák hada kísér, gyaloghinton visz 20 szolga, katonák mennek előtte, mögötte, megirigyelte, hogy jaj, milyen jó ennek a hivatalnoknak, hát mennyi szolgája van, katonák vigyáznak rá, retteg tőle az egész ország, földig hajol előtte a leggazdagabb kereskedő is, bárcsak én is ilyen magasrangú hivatalnok lehetnék, és hirtelen magasrangú hivatalnok lett. Őt vitték gyaloghinton, katonák előtte, mögötte, szolgák hada vette körül, és ahogy vitték a hintóban, nagyon elkezdte zavarni a napnak a tűző sugara, és kinézett a gyaloghintó függönye mögül, és nézte, hogy hát borzasztóan süt ez a nap. Izzóan süt, milyen meleg van itt. De milyen jó lehet napnak lenni. A világ fölött áll, meleget árasz, nem bántja őt senki, bárcsak nap lehetnék, mondta a történetben a egykori kőfaragó, és nappá változott. Elkezdett sütni az égről, és annyira élvezte, hogy forróak a sugarai, hogy kiégette a mezőket. Izzóan sütött, az emberek ájuldoztak a földön, ő élvezte, hogy mekkora hatalma van napként, egyszer csak nagy sötétség lett előtte, hát mi ez a sötétség? Hatalmas vihar felhő jött a nap és a föld közé, belecsodálkozott az egykori kőfaragó, hogy mekkora vihar felhő, hát így el tudja fogni, amíg a napnak a tűző erejét és a vihar felhő, bárcsak vihar felhő lehetnék, mondta, és vihar felhővé változott, ő sújtotta villámaival, hullott belőle az eső, kidöntötte a fákat, aztán egyszer csak azt vette észre, hogy a nagy fekete felhőt villámgyorsan valami erő odébb tolta. Mi tolja odébb a nagy vihar felhőt? Hát a szél. Bárcsak szél lehetnék, mondta a kőfaragó. Szélé változott, fújt mindenkit, és mindent lefújt a cserepeket a háztetőkről, élvezte, hogy most ő milyen hatalmas szél, egyszer csak beleütközött valamibe, amit nem tudott odébb tolni. Mi ez a valami, amit nem tud odébb tolni? Egy hatalmas szikla volt. Mekkora ez a szikla? Milyen erős? A szél sem tudja odébb tolni, bárcsak szikla lehetnék, és kősziklává változott. Önelégülten élte kőszikla életét. Most ő a legnagyobb, akinek nem ártott sem a nap, sem a vihar, sem a szél. Egyszer csak észrevette, hogy a lábánál valami kalapálás zaj van. Hát ki az, aki egy rendíthetetlen kősziklát kalapál, lenézett, és meglátott a tövében egy kőfaragót. Eddig a történet, ami a tanulsága, hogy nem a körülmények változtatnak meg. A körülmények nem változtatják meg a szívet. Egyedül az Isten igéje változtatja meg a szívet. És most az utolsó történet, egy megtörtént eset. Japánban volt egy bestiális tömeggyilkos. Úgy hívták, hogy Tokichi Ishii. Tokichi Ishii-nek hívták ezt a bestiális gyilkost. Nagyon sok férfit, nőt és gyermeket megölt, mire a hatóságok aztán el tudták fogni. Halálra ítélték, a halál soron a börtönben volt, amikor Japánban járt két keresztény asszony Kanadából, hallották az ő történetét, és az volt bennük, hogy valahogyan Jézus evangéliumát kellene ennek a Tokichi Ishii-nek eljuttatni. Engedélyt kértek, hogy beszéljenek vele a börtönben. Engedélyt is kaptak, de ez a tömeggyilkos ez nem volt hajlandó velük beszélni. Csak állati vicsorgással morgott rájuk a börtön rácsok közül, egyetlen egy szót nem tudtak vele váltani. A két kanadai keresztény asszony, hát nagyon halvány reménnyel, ugyan, de ott hagytak nála egy japán nyelvű Bibliát, hogy hát, ha elolvassa még kivégzése előtt. Tényleg így lett, ott a cella falai között kezébe vette a Bibliát, rálelt Jézus evangéliumára, Krisztus kereszthalálának a történetét, a bűnösökért való áldozatát olvasva, megtört ennek a kemény gyilkosnak a szíve, és befogadta Jézust. Amikor a hóhér akasztófához vitte őt, felakasztották, akkor már nem egy dühöngő vadállat volt, nem egy kemény, vicsorgó gyilkos volt, hanem döbbenten látták, akik ott voltak a kivégzésén, és az arca ragyogott a békességtől. Megtalálta Jézusban a bűnei bocsánatát, megtalálta Jézusban élete értelmét, megtalálta a megváltót, aki őt szereti, befogadta, és érte szolgált a Golgotán. Békességben halt meg. Megbüntették ugyan itt a földön a földi hatóságok a bűnei miatt, Isten Jézusért eltörölte az ő bűneit. A mennyei ítéletkor Jézusért ő szabad. Ami téged is megváltoztathat, ami téged is fölemelhet, egész bensődet újjá teheti az Jézus és az ő igéje. Krisztusnak az evangéliuma. Olvasd, szeresd, keresd őt. Amen. A 460-as énekünk második versét énekelve feleljünk az ige hirdetésre testvérek. 460-as énekünket keressük ki ismét. Most a második versszakát énekeljük a 460-as énekünknek. 460-as dicséret második verse így kezdődik. Amint vagyok, nem várva, hogy lelkemnek terhe szennye fogy, te, aki megtisztíthatod, fogadj el, Jézusom! Csendesedjünk el és imádkozzunk. Szeretnénk, Urunk, megvallani neked, hogy olyan sok mindentől vártunk változást már az életünkben, annyi minden emberi dologba tudtunk belekapaszkodni, és nem lettünk mássá, nem lettünk újjá, csak romlott minden. De olyan jó, hogy a te igéd megszólít, utat mutat, világosságot gyújt a mi sötétségünkben, és meglelhetjük az igazi változást, az igazi felüdülést, lelkünk megújulását Jézus Krisztusban. Köszönjük, hogy te az élő Isten valóban szeretnél bennünket megújítani, egészen újjá tenni. Köszönjük, hogy ezért küldted Jézust, és ezért küldöd hétről hétre a te igédet a gyülekezetekben, hogy azt hallgassák, akik megújulásra vágynak, és újjá lehessenek szívükben, lelkükben. Áldott légy azért, amit Jézus Krisztusban tettél értünk, Istenünk. Köszönjük, hogy értünk elveszettekért te szolgáltál. Hatalmas árat fizettél érettünk, hogy ezt a hatalmas árat ne nekünk kelljen kifizetni az utolsó ítéletkor. Köszönjük, hogy az Úr Jézus megbűnhődött érettünk, és mi ő általa, ha benne hiszünk, életünk örökké. Szeretnénk eléd hozni gyülekezetünk minden tagját, kicsiket és nagyokat. Különösen imádkozunk a szomorkodókért, a gyászoló testvéreinkért. Légy velük! Szárítsd fel könnyeiket! Ajándékozz meg őket mennyei vigasztalással, hogy az ő szívük az Úr Jézus békességével megvigasztalodjon. Áld őket meg a viszontlátás reményével, a feltámadásba, az örök életbe vetett csodálatos hittel. Erősítsd meg őket, hogy a veled való közösségben szívük, hitük erős legyen. Könyörülj a betegjeinken, könyörülj a mélységben járókon. Áld meg azokat, akik nyomorúságot hordoznak, de légy azokkal is, akiknek örömet adtál. Áld meg gyülekezetünkben a vőlegényeket, a mennyasszonyokat. Áld meg az esküvőjükre készülőket. Áld meg kicsinyeket, hittanosokat és gyermekeket. Köszönjük, hogy áldást készítesz, mert a te szívedből ez jön. Áldott légy, Urunk, hogy szeretsz, hogy jót akarsz velünk. Vonj magadhoz, hogy téged válasszunk. Amen. A csendes percben mindenki a szíve imádságát, fohászát vigye oda bátran a megváltó elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Mindezeknek utána Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon te néked békességet az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Testvérek, a kivonulás előtt először a záró énekünket énekeljük, az a 460-as énekünknek a harmadik és negyedik verse, majd a záró ének után fennállva a himnusz. 460-as énekünket keressük ki, tehát ismét a harmadik és negyedik verseit énekeljük most. Tehát 460-as ének harmadik, negyedik verse, utána majd a himnusz fennállva. A harmadik vers így kezdődik: amint vagyok, bár gyötrelem, s kétség rágódik lelkemen, kívül harc, bennem félelem, fogadj el Jézusom.